Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én vagyok ez a Vízkeleti. És hát nagyon köszönöm a felvezető szavakat, rendkívül izgatott lettem, hogy lesz majd egy értékes előadó is. Nagyon várom, előtte viszont én mesélek nektek néhány dolgot a hivatásom tapasztalatairól. András, köszönöm, hogy mindent elárultál rólam. Valóban számos forrásból táplálkozik az öröm, hogy itt lehetek köztetek. Egyrészt ehhez a vidékhez is kötődöm, annak idején a családdal nagyon szerettünk ide Novákfalvára jönni, üdülni. Én itt az Óhazában élek, egy Budapest nevű nagy faluban, biztos hallottatok már róla, ha arra jártok, látogassátok meg. De sokkal lényegesebb, és tényleg ez összeköt bennünket, hogy a családom több ágon felvidéki gyökerű. Hát a Vízkeletet nem kell bemutatnom, az ott van Galánta mellett, most Csernibrodnak hívják, azt hiszem átmenetileg. Egyik dédapámnak Rozsnyón volt vendéglője, a családom egy ága pedig felvidéki Szász, ők Vihnye fürdőről. Ez meg a Steiger sörgyáról lehet ismerős sokatok számára, természetesen csak a boltok polcai, tehát hogy így is. Bár van radlerük is, azt meg fogyaszthatjátok kedvetekre. De nem azért jöttetek most ide, hogy az életemről hallgassatok, meg mindenféle sztorikat. Én párokkal és családokkal dolgozom, körülbelül annyi ideje, mint hogy ti megszülettetek, 22-23 éve pszichoterapeutaként, és ennek a munkának néhány tapasztalatáról szeretnék veletek közösen gondolkodni, a párkapcsolat és az idő összefüggéseiről, hogyan halad előre a párkapcsolat, mennyi idő kell hozzá, mennyi idő kell döntések meghozatalához, hát meg mindenféle más izgalmas kérdéshez. Úgyhogy ez most a mai nap profán része következik. Rögtön hadd bocsássam tehát előre, hogy itt nagyon komoly dolgokról lesz szó. Szívmelengető volt látnom, hogy többen párként ültök itt, és bizakodás van bennem, hogy majd amikor hazautaztok, még többen párként lesztek majd itt. És ma reggel, hadd áruljam el, nagyon jó volt korán ideérni, és veletek elkölteni egy reggelit, és hallgatni, hogy a szomszéd asztalnál öt leány étkezett, és arról beszélgettek, hogy te eljössz az előadásra? Azt mondták, valami jó lesz. Rögtön fölcsillant az érdeklődésem, és mondták, hogy hát a tegnapi is nagyon jó volt. Hát akkor itt ezzel kell versenybe kelni. Végül azt hiszem úgy döntöttek, hogy eljönnek, úgyhogy remélem, hogy szeretettel köszöntetem őket is itt. Na de fordítsuk komolyra a dolgot. Hát a párkapcsolat és az idő, kezdjük a kapcsolat létrejöttével. Mit gondoltok? Lépjünk még egyet vissza. Min múlik az, hogy egy párkapcsolat értékkel telített, sikeres, előrevívő, akár élethosszig lehet? Ez mikor dől el, vagy min múlik? Van néhány ötletetek? Kérlek.
Az előzetes ismertség alapján.
Aha, hogy ismertük egymást korábban, van-e közös pontjaink? Nagyon szuper, köszönöm. Más ötlet?
Kölcsönös szimpátia.
Kölcsönösség, így van, nagyon szépen köszönöm. A kölcsönösség legitimálja a kapcsolatot, és a szimpátia az nem hátrány. Még akkor is, hogyha lesz a kapcsolatban néhány olyan időszak, amikor nem ez az első szó, ami eszünkbe jut a másikról, hogy olyan rettenetesen szint. Például, ha mi koránkelők vagyunk, ő meg későnkelő, és akkor mi már csicsergünk fél ötkor, ő meg még fél hétkor is lustálkodik, akkor így nem biztos, hogy a szimpatikus jut először eszünkbe. Hát még, min múlik egy pár kapcsolat sikere? Kérlek, Eszti.
Vonzalom.
Vonzalom, így van, ránézek, és tetszik. Köszönöm. Hát még. Befektetett idő, jaj, nagyon köszönöm, hiába az évek meg a rutin, így van. Szóval, hogy időt szánunk a kapcsolatra, közös időt, hát még.
Jó kommunikáció.
Jó kommunikáció, nagyon köszönöm, hogyan állunk szóba egymással, innen is jött egy ötlet, ugye? Tolerancia, így van, elfogadni, hogy a másik bizonyos dolgokat nem szereti a bundás kenyeretet, láttatok már ilyet? Hát egészen elképesztő. Én meg szeretem, de jó, akkor az összes nekem jut. Hát még. Közös értékrend. Jaj, de jó, köszönöm. Nagyon jó látni, hogy sokan az értékrendeteket itt magatokon hordjátok, nem csak belül, hanem megmutatjátok egymás számára. Persze. Jó, nem nyúzni akarlak benneteket, fordítsuk meg. Igen, bizalom. Nagyon lényeges, köszönöm szépen. Így van, hát egy ennyire szoros kapcsolathoz biztos, hogy bizalomra lesz szükség. A vonzalmon, meg a rokon szemben túl. Hát, én még hozzátenném azért a jó Istent se hagyjuk ki a körből, mert ha hívők vagyunk és hitben élünk, akkor fontos lesz az a közreműködés, amit a hitünkön keresztül is kapcsolódhassunk egymáshoz. Hadd fordítsam akkor meg, szerintetek a választáson múlik a siker? Jól kell választani párt? Melyikötök gondolja úgy, hogy a párválasztás az egy sarokpont? Nagyon-nagyon fontos, hogy a lehető legjobbat válasszam magamnak. Kérlek, amelyikötök egyetért ezzel az állítással, az kínáljon meg azzal, hogy fölemeli a kezét. Egyre többen, jaj de jó, így van, hát jól kell tudni választani. Köszönöm szépen, mindent tudtok, akkor én megyek is haza, vagy megnézem, hátra maradt még bundás kenyér. Így van. Szóval a párkapcsolatra vonatkozóan már a létrejötte előtt, még mielőtt megismerkednénk, még mielőtt tudnánk arról, hogy a másik a világon van, van a fejünkben egy csomó elképzelés. Ezek az elképzelések, ezek bizony hozzá fognak járulni jó előre a párkapcsolat sikeréhez, hogy mit gondolok arról, hogy miről szól egy kapcsolat, mire való, mi fér bele, mi engedhető meg benne, hová vezet, mi a tartalma, mi köt össze. Erről van egy csomó elképzelés a fejemben, még bőven azelőtt, hogy úgy egy hangulatos táborbeli esti programnál egyszer csak így megpillantom őt. Ő is itt van. És akkor ez mindenféle lelkesedést indít el a szervezetemben. Szóval van egy csomó elképzelés arról, hogy miről szól egy kapcsolat. Ugyanígy van a fejünkben egy csomó elképzelés arról, hogy mi kell ahhoz, hogy onnantól, hogy megpillantottuk egymást, onnantól mi egy pár legyünk, összeforjunk valamiféle szövetséggé. Valószínűleg a ti fejetekben is van elképzelés, hogy mondjuk a megismerkedéstől mennyi időn belül létre kell jönnie egy első randevúnak, különben nem lesz belőle kapcsolat. Van ilyen elképzelésetek? Onnantól, hogy megismerkedtetek, mennyi időn belül? Hát lépjen már! Ezt általában a lányok várják a fiúktól, és ha mondjuk bizonyos időn belül, mondjuk 30 éven belül nem lép, akkor... hagyjuk, akkor inkább egy kicsit lépjünk tovább. Van ilyen elképzelésetek, hogy mennyi időn belül azért így, na történjen már valami? Van, van? Nem biztos, hogy ilyen. Széles közönség előtt elmeritek mondani, de nagyon köszönöm. Mindig... Két hónap, nagyon köszönöm. Tehát onnantól, hogy megismerkedtünk, két hónapon belül azért valami ilyen a vonzalom kifejezése történjen, mert hát különben mire várunk? Jó, nagyon jó gondolat. Más ötlet? Két hónap elhangzott, két hónap először, rövidebb vagy hosszabb idő. Hát jó, fogadjuk el, hogy most nem akarjátok az orromra kötni. Minden esetre képzeljétek, ahol én lakom, ott sokaknak a fejében vannak ilyen elképzelések. Mennyi idő kell az első lépés megtörténtéig? Olyanról van elképzelésetek, hogy minek kell az első, a második és a harmadik randevún megtörténnie? Van esetleg ilyen gondolatotok, hogy ha a harmadik randevú nem fogja meg a kezemet, akkor hagyjuk ezt az egészet. Nincs? Van? Egyet tudta? Köszönöm a bólogatást, nagyon megerősítő volt. Igen, szóval hogy vannak ilyen elképzeléseink, hogy hát ha már itt találkozunk és ismerkedünk, akkor egy idő után valamilyen módon mutassuk ki, bátorítsuk egymást, vagy hát valamiből így érezzük, hogy érdemes lesz újra fölkínálni, hogy gyere, ígyunk már meg együtt egy kofolát, de én azt nem szeretem, nem baj, majd megszereted. Szereted te, az csak még szokatlan. Szóval vannak a fejünkben elképzelések, és hogyha a párkapcsolat létrejötte, ehhez úgy illeszkedik, meg hogy milyen lépéseken keresztül vezet az út oda, hogy megismerkedjünk. Általában arra is vannak elképzeléseink, mondom még a párkapcsolat létrejötte előtt, hogy mi az, amit meg nem annyira illik mondjuk egy első, egy második, egy harmadik randevún. Például mifelénk vannak ilyen elterjedt nézetek, hogy az első rendezvún exekről és emésztési zavarokról nem annyira szoktunk beszélgetni. Ez majd úgy a többedik alkalmakon esetleg szóba kerül, de így nem ezzel indítunk, hogy szevasz, Bertalan vagyok, vagy szevasz, Brigi vagyok, tegnap hasmenésem volt, szóval nem így szoktunk ismerkedni, még akkor se, hogyha ez így igaz, meg hogyha lesz a párkapcsolatnak egy olyan bizalmi szintje, ahol akár ez is megosztható egymással természetesen. Igen, Csaba barátom és nagyon kedves kollégám, ő teológus meg pszichológus, azt szoktam mondani például, hogy egy házasság, az egy olyan szövetség, amiben az a szerencsés, ha mindent is megoszthatunk egymással. Tehát ami tényleg bármilyen kételyünket, dilemmánkat, elképzelésünket, akár egy ilyen testi folyamatra vonatkozóan is megoszthatjuk egymással. Szóval van a fejünkben egy csomó elképzelés, mennyi időn belül szükséges valaminek történnie, vagy mikor még nem illik bizonyos dolgokkal előhozakodni. Nagyon valószínű, hogyha ti hitben éltek és követitek az egyház előírásait, akkor például a ti fejetekben lehet egy olyan elképzelés, hogy az első randevún rögtön szexuális kapcsolatot kezdeményezni, az minimum is korai, és akkor még finoman fogalmaztam. Aztán van a fejünkben esetleg olyan elképzelés is, hogy a párkapcsolat az valami egészen különleges dolog, az valami ilyen csodálatos, fantasztikus, fölemel, olyan élményekhez juthatunk általa, amit máshogy szinte sehogyan nem pótolhatnánk. Teljesen ilyen varázslatos, csodálatos dolgok történhetnek meg a kapcsolat révén. Aztán lehet, hogy van olyan elképzelés a fejünkben, manapság gyakran találkozom ezzel, a klienseimnek nagyjából a fele online térben ismerkedett meg, szóval esetleg van olyan elképzelésünk, hogy a széles sávú kapcsolat az igazi. Itt egy kiválóan kommunikáló párkapcsolatot láthatunk, ugye együtt vannak, mégis mind a ketten tartják a kapcsolatot azokkal, akik igazán fontosak a számukra. Jaj, ez már volt. Esetleg arra is van elképzelésetek, hogy a tuti párkapcsolatnak van egy receptje. Meg lehet tudni se szeri, se száma a népszerűsítő pszichológiai magazinokban azoknak a cikkeknek, hogy a boldog párkapcsolat 7 titka, a sikeres hódítás 9 trükkje, meg hogyan veszíts el egy pasit 5 nap alatt. Szóval, hogy van egy mindenféle ilyen receptek. Hát itt is láthatjuk, a boldog párkapcsolathoz csak pumpára van szükség. Úgy tűnik, mind a két fél elégedett az eredménnyel. Esetleg mások bizonyos anyagi javak birtoklásához kötik a párkapcsolat lehetőségét. Múltkor a villamoson hallottam, egy kamasz srác győzködte az apját, hogy vegye meg neki a legújabb telefonkészüléket, és teljes meggyőződéssel közvetítette az édesapja felé, hogy mert tavalyi telefonnal teljesen reménytelen csajozni. Egy ilyen tavalyi készülék, hát az olyan lepukkant, ruppótlan, hát senki nem fog velem szóba állni, nem csak a telefonon, hanem még azon kívül se. És hát úgy tűnt, hogy az édesapja azért él a kételj lehetőségeivel, és még mérlegeli magában, hogy valóban erre lesz-e szükség. De ez tényleg egy ilyen elterjedt nézet, hogy majd akkor, ha. Na szaladjunk egy picit előre. Az én nemzedékem felelőssége, hogy például elhitette veletek, a ti nemzedéketekkel, hogy az elköteleződésre, vagy akár a gyermekáldásra mindenféle javak megszerzése után kerülhet sor. Az én nemzedékem beszélte tele a fejeteket azzal, hogy házasodni. Hát előbb kell egy diploma. De hát manapság egy diploma nem diploma. Kell legalább kettő. Nekem is van kettő. De hát jó, házas is vagyok. Megdolgoztam érte. Aztán ugye szakvizsgát is kell tenni, de hát egy szakvizsga nem szakvizsga, kell legalább kettő, sőt kettő, ez ugyanaz, mint a egy sör nem sör, kell legalább kettő, sőt inkább három. Hát aztán mondjuk úgy gyermeket vállalni, hogy csak úgy a világba, hát nem, ahhoz is mindenféle anyagi javak megszerzése szükségeltetik. Ugye a diploma már megvan, meg a szakvizsga, de hát kell lakás, Ugye kihallott már albérletbe gyermeket szülni. Hát ez egészen szürreális gondolat. Ezt közvetítette az én nemzedékem a ti nemzedéketek felé. Hát össze kell szedni először egy lakásnak, de lakás. Hát ne beszéljünk már, inkább ház kell lakásban manapság. Már tényleg csak a társadalom perifériáján élők élnek. Ház kell, de nem is kicsi ház, hanem nagy ház. És hát autó is kell a gyermekhez, mert kihallott már olyat, hogy fölnövekedjen valaki autó nélkül, de egy autó megint nem autó, legalább három kell, ugye? Kell egy ilyen kicsi elektromos, amivel elmegyünk a Tesco-ba. Kell egy ilyen nagyobb utazóautó legalább 3 méteres tengelytávolsággal, hosszabb utakra, ugye amikor mondjuk Felvidékről el kell menni Velembe, a táborba, hát akkor azért nem lehet egy ilyen kis lélekvesztővel ottan bolyongani az utakon. Kell egy ilyen nagyobb, meg hát kell persze egy terepjáró, mert azzal lehet igazán feszíteni a belső sávban 80 km/h, szóval hogy legalább 3 autó kell. Na képzeljétek el, mifelénk, mire mondjuk egy lelkes fiatal mindezt összeszedi, ugye a házat, meg a 3 autót, a diplomát, szakvizsgát, esetenként hónapok vagy akár évek is beletelnek. Sőt, ha valaki jól fizetett közalkalmazott mifelénk, esetenként a 70-es évei közepére a kezdő részletet már úgy össze tudja szedni. Szóval bizony-bizony a mi nemzedékünk beszélte tele a ti fejeteket azzal a teljesen hamis elképzeléssel, le is esnek a telefonok, olyat mondtam, hogy így még ti is kibillentek az egyensúlyotokból. Szóval elhitettük veletek, hogy az elköteleződéshez, meg a gyermekvállaláshoz, meg a párkapcsolati előrelépéshez mindenféle ilyen anyagi javak szükségeltetnek. Hát szeretettel hirdetem a kedves gyülekezetnek, hogy ez nem igaz. A magam nemzet, mi is úgy nőttünk föl, hogy a szüleink még éppen úton voltak, és valamikor majd úgy időközben megszerezték azokat a javakat, amiket esetleg most már irigylünk tőlük, és megpróbáljuk mi is reprodukálni. Ők egy életmunkájával szerezték meg, valószínűleg nektek is beletelik, mint említettem, néhány hónapba, mire újra produkáljátok az ő életszínvonalukat. A párkapcsolatra vonatkozó elképzelések egyik legizgalmasabb ilyen konstrukciója, ez a nagy ő fogalma. Ez nem feltétlenül testméretre gondolok, hogy ilyen nagyon nagy darab legyen, mert az szélbe jó, így bele lehet kapaszkodni. Bár az is praktikus, a nagy ő az az, az elképzelés, aki gyárilag úgy van elkészítve, úgy küldte a Jóisten, hogy 100% nekem tetszen. De mindene. Ugye a kislábúja körmétől a feje búbjáig mindene pont olyan legyen, mint amilyet én szeretnék, de ne csak a külsőját, tudjuk, hogy nem csak a külső számít, hanem minden, az értékrendje, az elképzelései, a bioritmusa, az ízlése, a hobbija, minden tökéletesen illeszkedjen ahhoz, ami nekem tetszik. Ha megfordítjuk a logikát, ugye nagyők, akkor leszünk egymás számára, ha én pedig, természetesen 100%-ig tökéletesen pont olyan vagyok, mint amilyet ő elképzelt, meg ami így neki tetszik, de ám minden. Hát, ez egy nagyon izgalmas elképzelés. Az a tapasztalatom, hogy a nagy őre várni, az általában inkább konzerválja azt a lehetőséget, hogy életünk döntő részét egyedülállóként éljük le. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a nagy ő, ami tényleg így gyárilag 100%-ig tökéletesen pont olyan, és már készen van számomra, az nagyon-nagyon ritka, olyannyira ritka, hogy általában nem is nagyon lehet vele találkozni, hanem közép ők vannak, belőlük van több is, és itt köszönöm meg nagyon András, amit mondtál az elején, akivel az egymásra fordított idő, energia, odafigyelés, összehangolódás, egymással törődés révén egy egészen harmonikus, nagyon összetartó és egymást támogató kapcsolati szövetséget ki lehet alakítani. Ilyen középőkből van több is, érdemes velük ismerkedni, megnézni, és aztán majd valamelyikükkel szövetségre lépni, és akár egy élethosszan keresztül kitartani egymás mellett, ha már ezt elhatároztuk, és eldöntöttük. Aztán van olyan elképzelés is, hogy hát, ha már megtaláltam azt, aki úgy kinézem belőle, hogy pont olyan lesz, de 20 év múlva is pont olyan lesz, meg most is pont olyan, mint amilyet én szeretnék, akkor nem kell más csinálni, elmenni egy ilyen madarásztáborba, egy ornitológus szakkörbe meggyűrűzni, és onnantól hátra lehet dőlni. Nagyon gyakran találkozom azzal az elképzeléssel, hogy az elköteleződés, a házassági szövetségnek a kimondása, az a betetőzése és a vége egy folyamatnak. És onnantól örök élet ingyen sör. Szóval hátradőlhetünk, és onnantól nem kell a kapcsolatért igazából semmit se tenni, mert hát meg van ígérve. Ott hordja magán, ugye? Figyelni kell, hogy le ne vegye ilyen hőségbe, vagy csak azért, mert mondjuk autót szerel. Szoktak lenni ilyen kifogások, tudod, hogy na, de édesem, hát 30 fokba, hát így aláizzadok. Hát most nem akarom hordani, na persze, persze, majd odafigyelek. Szóval, hogy a házasság, az elköteleződés az nem a vége valaminek. Ez körülbelül olyan, mintha úgy tekintenénk az állásinterjúra, mint hogy az a karrierünk betetőzése. És az állásinterjú lezajlása után már nem lesz semmi dolgunk. Felvettek a Tesco-ba árufeltöltőnek, és akkor onnantól csak Tetris ezek szakmányban, meg beszélgetek a jófej munkatársakkal. Hát a pár és családterápiás praxisom, hát nem lenne kliensem, ha ez így lenne. Szóval általában inkább az a tapasztalatom, hogy az elköteleződés, az nem a betetőzése, vagy a vége valaminek, egy nagyon fontos mérföldkő. De a nagy munka az utána kezdődik. A harmadik héten, a harmadik hónapban, meg a harmadik évtizedben. Na, látom a tekinteteteken, hogy egyre sűrűbb dolgokat mondok, egyre elijesztőbbeket, de hát az, hogy valami erőfeszítést igényel, az azt hiszem, hogy néha inkább kedvet csinál hozzá. A hivatásom művelése megtanított arra is, hogy bármit csinálhatunk, ne játsszuk el, hogy meglepődünk a teljesen kiszámítható következményein. Ha például a párkapcsolat létrejöttének az idején nem jelzünk vissza a másiknak, találja ki, hogy én hogy vagyok itt, tehát majd rájön okos gyerekhez, ugye, vagy hadd izguljon, én irogat nekem, én nem fogok visszaírni, hát hadd izguljon, tegyen már egy kis erőfeszítést, mondjuk, akkor ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein, hogy egy idő után nem fog írni, mert megerősítés, említettétek a kölcsönösséget, mint érték, tényleg a kölcsönösség legitimálja a kapcsolatot, tehát például a kölcsönösség elmarad, akkor az egy nagyon-nagyon elbillent, kiegyensúlyozott kapcsolat lesz, vagy létre sem jön az esetleg olyannyira áhított párkapcsolat, vagy biztos ismeritek Pál Feri munkásságát. Pál Feri kedvenc amerikai családterapeutája, nem mondom meg ki a kedvenc magyar, de a kedvenc amerikai az John Gottman, és John Gottman erős indításnak hívja azt a jelenséget, amikor hazaér a párunk, belép az ajtón, még kabátban van, táska a kezében, és fölteszünk neki 73 kérdést nekifutásból. Legyen közte a hun voltál eddig, meg a ilyenkor kell-e hazajönni. Ugye ezt hívja erős indításnak John Gottman, mert szinte kiszámítható, hogy utána azért a beszélgetés ritkán az ilyen, jaj, de szeretlek édesem, hát ezért érte meg hazajönni, hangulatban folytatódik tovább, hanem inkább eszkalálódik, főleg, hogyha a kérdések sora így folytatódik, hogy és viszkőoldosdom, ezt azt miért nem hoztál, ugye? Mert például azt mondtam, hogy kellett volna. Tehát, hogy a hivatásom művelése megtanított, hogyha ilyet teszünk, akkor utána ne játsszuk el, hogy meglepődünk. Mi szokott ezután következni? Ugye belép a párom, így fölteszem neki a kérdések sorát. Hun volt eddig? Hát honnan mondtam, velemben tartottam előadásnál. És ilyenkor kell hazajönni? Hát velem messze van. 200-zal nem lehet jönni, stb. Stb. Na persze, voltak ott nők. Hát ők. Mert egy páran azért úgy voltak. Néztek téged? Hát sajnos, hát. Mit csináljak? Ez volt a szerepem. Nem tehetek róla? Nem tehetsz róla, na persze. Szóval, és mi jön ezután? Eljátsszuk, hogy meglepődünk. Most miért vagy ideges, drágám? Én csak piszkállak itt téged 3/4 órája, de te miért vagy ideges? Ne legyél ideges, ne emeld fel hangot. Na, szóval a hivatásom művelése megtanította arra, hogy ilyenkor nem kell eljátszani. Hogy hű, de rettenetesen meglepődtem, nyugodtan veregessem meg a vállamat, föl akartam bosszantani a páromat, és sikerült. Jó, ha a párkapcsolat ilyen kiszámítható és visszatérő elemekből áll, mert az a biztonságérzetünket alapozza meg. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogyha a párkapcsolatot tényleg fölfűzzük egy ilyen idővonalra, akkor mely lényeges lélektani eseményeken keresztül szövődik, erősödik, esetleg olykor gyengül, hogy aztán újra erősödhessen. Családban élni azért jó, valószínűleg többeteknek van erre saját élménye, mert vagy családban nőttetek föl, vagy saját családban éltek már, a rutinosak mind a kettőn végig mennek. Szóval családban élni azért klassz, mert három életet élünk egyszerre. Amikor én gyerek voltam, volt egy vígjáték, annak az volt a címe, hogy Mici néni két élete. Na hát, ha Mici néninek két élete van, ehhez képest családban élve mindenkinek van vagy három, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas, hiszen családban élve párhuzamosan egymás mellett éljük a saját egyéni életünket. Szembesülünk azokkal az életfeladatokkal, amik az adott életszakaszban elénk tárulnak. Ugye, mondjuk megszületünk, pár év múlva megtanulunk bilibe kakilni, megint pár év múlva elsajátítjuk a másodfokú egyenlet megoldó képletét, újabb néhány év múlva mondjuk leválunk a szüleinkről érzelmileg, egzisztenciálisan elköteleződünk egy hivatás meg egy társ mellett, és önálló saját életutat alakítunk ki. A mai fiatalok arról számolnak be, hogy ez az utóbbi életfeladat, ez egy picit nehéznek tűnik. Akkora csomag egyszerre, hogy inkább néha egy picit úgy halogatjuk. Igen, mai fiatalok olyan bátrak, esetenként a 40-es évei közepére meglépik ezt, hogy elköltöznek otthonról és saját életutat alakítanak ki. Minden esetre mindannyian éljük a saját egyéni életutunkat. Aztán a család gerincét, legalábbis a hagyományos családmodellekben egy párkapcsolat alkotja. Ez általában a szülőpárnak a kapcsolata, ha mi magunk vagyunk a szülők, akkor ez a saját párkapcsolatunk, ha gyermekek vagyunk ebben a családban, akkor pedig a szüleink kapcsolatát általában árgus szemmel figyeljük, mert pontosan tudjuk, hogyha anyu meg apu jóban vannak, könnyebben kapunk fagyit, ha pedig éppen fasírtban vannak, akkor fasírtot se fogunk kapni, szóval az a legjobb, hogyha ők jobban vannak egymással. Szóval a párkapcsolat is érik, változik, gazdagodik, fejlődik. Hát elnézést kérek a teremben ülő ábrándos tekintetű ifjú hölgyektől, ha én szólok először, hogy bizony-bizony más lesz a hangulata egy 30 éves házasságnak, mint egy 3 hónapos együttjárásnak. Bocsika. De én legalább szóltam, ne mondjátok, hogy voltam velembe, Novák falván jött ez a nagy darab kopasz csávó, aztán nem szólt, hogy a párkapcsolat változik, fejlődik, érik, gazdagodik, hát akkor mire volt ez az egész? Emellett, ó, az ifjú nemzedék is kifejti a véleményét, ez a legszebb rész, pont erről lesz szó. Emellett ugye a család is éri, gazdagodik, fejlődik, változik a család élete. Hát ezt könnyű elképzelni. Tök más a hangulat egy olyan családban, ahol 3 éveskék vannak, mint ahol mondjuk 23 éveskék, ugye? Hát a zajszint ugyanaz, csak a 3 éves még maga megdolgozik ezért, a 23 éves meg bekapcsolja a thrash metalt, a skandinávot, hogy a szomszédok is részesüljenek ebből az áldásból. A 3 éveskével rohangálunk az ügyeletre, 23 éveské ért meg a rendőrségre, amikor megint hazatelefonál a kapitány, hogy asszonyom, megint behoztuk, de vigye haza, mert csak a gond van vele, inkább törődjön vele maga. Szóval az egyéni életút, a párkapcsolat és a családi élet is éri, gazdagodik, fejlődik, változik. Ez azért is szerencsés, mert ha az egyiken éppen van egy komolyabb feladatunk, akkor a másik kettőre támaszkodva könnyen megküzdünk ezzel az egyéni életfeladattal. Ugye könnyebb mondjuk úgy elköteleződni, vagy megküzdeni az életközépi válsággal, vagy komoly döntéseket hozni, ha a szüleink vagy a saját párkapcsolatunk kiegyensúlyozottan működik, és a családunkban is éppen béke honol. Hát amelyikötök családban él, az pontosan tudja, hogy ilyen békés időszakok esetenként percekig is előfordulnak. Tehát olyankor érdemes a nagy döntéseket meghozni. Vagy könnyebb egy párkapcsolati nehézséggel megküzdeni, ha az egyéni életúton úgy nagyjából a helyünkön vagyunk, éppen úgy tudjuk, hogy most léptünk előre, most ez lesz a következő feladatunk, és a családunk is kiegyensúlyozottan működik, vagy könnyebb a családi szerepeinket betölteni, kiegyensúlyozott anyukának, jófej apukának lenni, vagy jó gyermeknek, hogyha a egyéni életúton úgy a helyünkön vagyunk, szépen lépünk előre, meg a saját vagy a szüleink párkapcsolata kiegyensúlyozottan működik.
Hát igen.
De a kollégáimnak is élni kell valamiből, úgyhogy a törpök élete nem csak játék és mese. Nagyon gyakran az életfeladatok, vagy esetenként a nehézségek, akár a krízisek, hát bizony-bizony egyszerre érkeznek a különböző területeken. Na olyankor aztán, ugye nézzünk, mint Noé a harmadik tevére, hogy mit fogunk itt tudni tenni, és összeszükséges szednünk a megoldási eszköztárunkat. Látom rajtatok, hogy mondjak valami konkrét példát. Ti persze azt is tudjátok, hogy a pasik ritkán mondanak konkrétumokat, ahhoz azért úgy meg kell őket szorongatni egy kicsit. Főleg az ilyen kérdésekre, hogy na mikor veszel már el feleségül, ott nagyon nehezen fognak konkrétumokat mondani, de én azért mondok egy konkrét példát. Hát ismeretlen lesz számotokra, hát vegyük mondjuk az egyéni életúton a kapunyítás időszakát, ugye, amikor nincs több feladatom, mint leválni a szüleimről érzelmileg, elköteleződni egy hivatás mellett, elköltözni otthonról, elköteleződni egy társ mellett, és önálló életstílust kialakítani, identitást építeni, meg egzisztenciát. Hát ez nem sok, ugye? És akkor ugyanebben az időszakban kéne, hogy elköteleződni egy stabil párkapcsolat mellett, akire számíthatok, meg ő is számíthat rám, mert említettük, hogy a kölcsönösség legitimálja a kapcsolatot, és megalapozni egy családot úgy, hogy éppen kilépek egy másikból. Na hát szakirodalmi adatok arról szólnak, hogy ez így egyszerre elég komoly csomagnak tűnik. Valószínűleg ti is akár éveket eltöltötök vele, mire mind a három területen előre léptek és megoldjátok. Általában aztán persze kéz a kézben jár, az egyik területen megtalált megoldás az viszi előre a többit. Tudjátok, hogy mind a három életutat megpróbáltuk szakaszolni. Tudjátok, a pszichológusok mindig szeretnek ilyen táblázatokat rajzolgatni, mert azt gondoljuk, egyrészt jól mutat, meg így lehet vele villogni, meg azt gondoljuk, hogy amiről van táblázat, azt már értjük is. Ugye, van róla tudományos adat. Na hát az életszakaszokat is megpróbáltuk szakaszolni. Például az egyéni életutat Erik Erikson, ő egy dán evangélikus lelkésznek a gyermeke, szóval nem a telefonos Erikson, azt máshogy is írják. Erikson azt mondja, hogy egyéni életút egy egész életen át tartó tanulás. Minden életszakaszban van egy feladat, amit ha megoldok, akkor szerteszek valamiféle jó készségre. Ez olyan, mint egy számítógépes játék Erikson szerint. Ha megoldom a 4-es pályát, az 5-ös pályán sokkal több zombi fog szembe jönni, de a 4-es pályán kaptam hozzájuk egy olyan kardot, hallod, hogy a zombik az sikítva menekülnek. Le fogom tudni őket győzni, aztán szóval így megyek tovább a pályákon. Persze elrontani is el lehet, mondja Erikson, ha valamely életfeladatot nem oldok meg, akkor az a hiány ott marad. Erikson még kicsit borulátóbb volt, ő a múlt század 40-es éveiben alkotta meg ezt a koncepciót, akkor mondjuk elég sokan borulátóak voltak, Európában meg Észak-Amerikában is. Ő azt mondta, hogy ha az a űr létrejön, akkor az ott marad. Hát én nem tudnék pszichoterapeutaként dolgozni, ha nem hinnék abban, és nem tapasztalnám meg nap mint nap, hogy bármikor lehet a korábbi hiányokon dolgozni. Nincs olyan, hogy lement a roló, kész, onnantól már semmi, hanem abszolút bőven lehet bármikor a kapcsolatért is tenni, az egyéni életutamért, vagy akár a családomért. A legidősebb kliens házaspárom 93 és 94 évesek voltak, és még eljöttek terápiába, hogy még a hátralévő néhány jó évre, hát azért na. Ugye? A gyerekek már rég kirepültek, már a dédunokák is, és akkor ők meg még szántak a párkapcsolatukra. Szóval nincs olyan, hogy el kell engedni, mert onnantól már vége van. Aztán itt van egy másik Dániel, ez a Levinson. Ő azt mondja az egyéni életútra, hogy három izgi szakasz van benne, ezek mindig a nagy váltások. A többi az felkészülés ezekre a szakaszokra. Olyankor készülünk rá, hogy most szintet lépünk. A legelső szerint, tehát elég nagy vonal, mert azt mondja, hogy az első 17 év az egy ilyen nagy felkészülés. Tulajdonképpen igen. Utána jön az izgi, ez a kapunyítási pónik. Hát ez valószínűleg ismerős lesz nektek. Ez az a 6-os csomag, amit az előbb vázoltam. Ilyenkor nincs más feladat. Na, aztán hát ügyesek vagytok, megoldjátok. Jön néhány kegyelmi év, vagy akár évtized. Mert úgy léptek előre a karrierben, másodhelyettes segédasszisztensé, a párkapcsolatotok is fejlődik, érkeznek a legkisebb közös többszörösök, aztán valamikor elérkezünk a felező bulihoz. tudok mesélni. Ugye ez amikor kiszámolod, hogy az e világi életből kb. Annyi telt el, mint ami még hátra van. Hát ez elég gyorsan elment. A hátralévő is elég gyorsan elfog. Az egyetemen én még osztatlan 5 éves képzésbe jártam, ott felező bulinak hívtuk, a 3. év közepén elmentünk Debrecenben a sportpresszóba, és megünnepeltük, hogy eljutottunk a feléig. Hát az életúton is van egy ilyen, amikor mérleget vonsz, szinte óhatatlan. Mit akartam elérni fiatalként? Mi az, amit beteljesítettem ebből? Mi az, amire tessék a hátralévő időszakban erőfeszítéseket tenni, összekapni magamat, és akkor hajrá, hát, ha még összejön. És mi az, ami, hát valószínűleg már nem. Ugye, tényleg tudok mesélni. Szóval valószínűleg én például balettművész már nem leszek. Mondjuk ezzel az alkattal fura is lenne. Tehát ennek érdekében nem érdemes komolyabb erőfeszítéseket tenni. De mondjuk mindig szerettem volna egy hátsó kerekes V8-ast, hogy brummogjon otthon a garázsban, hát nincsen. De ne mondjunk akkor le róla, tessék még vállalni néhány ilyen vidéki haknit, ugye? És akkor jó esetben egy 150 év alatt lehet, hogy az első kerékszetre már meg lesz a nyitó, induló erő. Szóval ez az élet középi mérlegvonás. Ha ezt is megtettük, akkor megint így rendben van, egy kicsit hátradőlünk, közben a gyerekeink kirepülnek, végre béké hagynak bennünket, és eljutunk a kapuzárásra, ez meg az aktív életszakaszunk lezárulása. Igen. Na, itt a párkapcsolat természetes fejlődése. Jártatok már Sopronban? Na, ha Sopronba jártok, innen egyébként nincsen messze, egy nagyobb kirándulás. A Várkerület 77 számú házon van is egy emléktábla, hogy itt született Schönberger Margit. Hát ez lehet, hogy nem sokatoknak mond sok mindent. Schönberger Margit, ő Margaret Mahler néven híresült el, és a gyermekpszichológia egyik legnevesebb képviselőjé vált az Amerikai Egyesült Államokban. Margaret Mahler dolgozta ki azt a fejlődési modellt, amit a tanítványai Bader és Pearson a párkapcsolatokra is alkalmaztak. Erről szeretnék nektek mesélni, mert azt hiszem, hogy ez a felkészülésben sokat segít. Azt mondják ezek az elméletalkotók, hogy a párkapcsolatnak van egy természetes fejlődése. Ez nem azt jelenti, hogy minden párkapcsolat pontosan így zajlik le, de azért vannak trendek. Hát itten belecsapunk a közepébe, mert a párkapcsolat létrejötte után kezdődik a történet, tehát itt már a első randi izgalma, már a negyedik randié is lezárult, és elérkezik a csodálatos időszak. Ezt a népnyelv szerelemnek hívja, amikor csak a közös pontok számítanak. Nem is nagyon veszünk észre mást. A figyelmünk teljes egészében arra irányul, hogy mennyi minden közös bennünk. Szia, te is itt vagy. Aha. Közös pont. Fantasztikus. És figyelj, te is így jöttél. Aha. Két közös pont, figyelj, járjunk, mert erre már tényleg, tehát erre egy életet lehet építeni. Ez van. És figyelj, te is szereted a zenét. Igen. Hát ez non plus ultra, tehát ez tényleg fantasztikus. Halleluja, köszönöm Istenem, hogy küldted. Tehát ennyi közös pont, fantasztikus. Ilyenkor tényleg ezeket a közös pontokat keressük. Lélektanilag olyannyira összehangolódunk, hogy ebben a szimbiózis időszakában kettőnk között lélektani értelemben megszűnnek az én határok, tényleg érezzük azt, amit a másik. Ez nagyon bölcsen van így elrendelve, mert hogy ilyenkor nagyon-nagyon közel kerülünk egymáshoz lélektanilag. Nagyon össze tudunk kapcsolódni, megérezzük a másik gondolatait. Ilyenkor tényleg előfordul, hogy előveszem a telefon, nincsen nálam, de mondjuk lenne, előveszem, hogy hát írok az én drágámnak, küldök, tudjátok, ilyen puszilós emojit. És abban a pillanatban, ahogy így küldeném, pitty, ő az. És küldött pont ugyanilyen puszilós emojit. Ez annyira fantasztikus érzés, és nincsen gyakran, csak óránként 17-szer. Nagyon-nagyon-nagyon megerősítő ebben, csodálatos elmerülni, hogy megérezte. Annyira jó érzés. Ilyenkor tényleg előfordul, hogy így tanakodok, ülök egy ilyen közepesen unalmas előadáson, és így tanakodok, hogy de jó lenne mondjuk egy túrós batyú, vagy egy koffola, és akkor utána szünetbe jön felém a párom, egyik kezébe túrós batyú, a másikba koffola. Ráérzett, mint kisvakond a sportszeletre. Csodálatos érzés, nagyon-nagyon-nagyon jó. Ugye? Körtek a paraplickó. Szóval, hogy fantasztikus érzés, nagyon megerősítő. Ennek van egyébként, van közöttetek, aki orvosi pályára készül, vagy biokémikusnak? Ennek megvan az élettani alapja is egyébként, feniletilaminnak hívják, tehát élettanilag kimutatható faktorokban is megmutatkozik ez a nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Nagyon fantasztikus érzés, tényleg nagyon-nagyon megerősítő. Ebben az időszakban gyűjtjük össze azokat az érzelmi élményeket, pont emiatt az erős szövetség miatt, így gyűjtjük össze, amiből aztán a hátra lévő 40-50 évet ki fogjuk bírni. Erre az időszakra fogunk visszaemlékezni. 43 év múlva a balatonlellei mólón, kockás pléddel a térdünkön. Ide fogunk visszaemlékezni a naplemente csodálatos aranyló fényeiben, hogy hú, emlékszel, de csodálatos volt. Hogy szerettél? Bizony. Milyen szép volt, bizony, te is milyen szép voltál. Csak voltam, de fú, akkor is ide fogunk visszaemlékezni. Tehát ez a párkapcsolatnak egy olyan klassz időszaka, amiben érdemes elidőzni, érdemes feltöltekezni belőle, érdemes vállalni mindazt, amit ez az időszak rá tud venni bennünket arra, hogy elköteleződjünk, ami egyébként egy nem könnyű döntés. Alkalmasint teljesen józan fejjel nem biztos, hogy belemennénk, de ez a szoros érzelmi közelség, ez rá tud venni bennünket. Ez ilyenkor nagyon összehangolódunk, nagyon csodálatos. Hát igen, igen, igen. Lélektani értelemben ugye ez egy ilyen prepszichotikus beszűkültség. De nagyon nagy szükség van rá. Csak így élni nem lenne könnyű. Mert ilyenkor tényleg a figyelmünk csak őrá koncentrál. Meg ez a feniletilamin olyasmire vesz rá bennünket, mindenről ő jut eszembe. Tudjátok, ezt a patopszichológia kóros vonatkoztatásnak is tudja hívni. Így történik például, ott egy szék, ő is szokott széken ülni. Ott egy táska, neki is van táskája. Szóval tényleg mindenről a párunk jut eszembe. Fantasztikus, csodálatos, nagyon megerősítő. Elmúlik. Szerencsére, kollégáimnak is élni kell valamiből. Ezt azért hangsúlyozom így, ugyanis nagyon-nagyon sokan, és ti valószínűleg ebben az életszakaszban vagytok, a kapcsolat változásától megijednek, mert ijesztő is. Ez a nagyon szoros összehangoltság ugyanis körülbelül 2, legfeljebb 4 év után átadja a helyét egy nagyobb érzelmi távolság felvételét lehetővé tevő időszaknak a párkapcsolatban. Ezt differenciációnak hívjuk. Ebben a csodálatos lángolásban, ebben a rózsaszín ködben ugyanis nehéz lenne karriert építeni, nehéz lenne gyermeket vállalni, gyermekre figyelni, nehéz lenne felelős pénzügyi döntéseket meghozni az életünkben. Úgyhogy nagyon bölcsen úgy van kialakítva, hogy pár év után átadja a kapcsolat szerepét. Eszünkbe jut, hogy ho-ho, na várjál csak. Mielőtt összejöttünk volna, nekem voltak elképzeléseim, értékeim, gondolataim, életstílusom és hobbim. Elkezdjük számon kérni egymáson, hogy a másik, a párom, miért nem ugyanazokkal az elképzelésekkel, szabályokkal, szokásokkal, életstílussal és hobbival érkezett a kapcsolatba. Elkezdünk neki szólni. Figyelj, édesem, gyere csak, mutatok valamit. Na, mi van már? Gyere, mutatok valamit. Mi ez? Fogkrémes tubus. Igen, és milyen? Hát, ilyen. Na, édesem, hogy kell nyomni a fogkrémes tubust? Hát, hogy? Hát így megfogod, azt nyomod, jön ki belőle a cupa. Nem, bébi, gyere, megmutatom, hogy nem barbár emberek, hogyan nyomják a fogkrémes tubust. Szépen így fel kell söndörgetni. Tudod, hogy kijöjjön rendesen a végén, nem szabad így. Vagy a másik, ugye, édesem, gyere csak. Nem jövünk ám be nappaliba cipővel. Nem-e? Így jövök befele, nézed meg. Nem, szó nincs róla. De hát behagytam a kocsi kulcsot a éjjeli szekrényen. Ugye ott tartom, hogy éjjel fölébredek, tudjak gondolni. Jaj, az én kis, nem tudom, bömbim vagy mim van otthon. Tudom nézegetni. Ugye? Hát be akarok menni érte. Persze, édesem, bejössz küszöbön, leveszed a tracskert, átretkelsz a nappalin, bemész a kulcsért, amit hülye fejeddel itt felejtettél, visszaretkelsz, visszaveszed a cipődet, és te persze talicskával hordod haza a pénzt, mert a világ minden pénze nem lesz elég a orvos egyetem kigazdálkodására. Szóval, hogy... Hát tudok mesélni, szóval, hogy nagyon sok... Anatómia atlasz az nagyon-nagyon sok sör árába kerül. Tehát ebben az időszakban elkezdünk vitatkozni. Azok a párok, akik ilyenkor tényleg megijednek, és már itt eljönnek párterápiába, áldassék a nevük, mert tényleg megijedtek. Arról számolnak be, hogy hát képzelje el, eddig minden csodálatos volt, na-na, hát a szimbiózisban, ott minden csodálatos, de most elkezdtünk hülyeségeken vitatkozni. Ilyenkor mindig megkérem, hogy említenének néhány ilyen idézőjelbe értsék, önök mondták, hülyeséget? Hát persze, ilyesmiken, hogy hogyan töltsük a hétvégét, nem? Hát napnál világosabb, hogy megyünk anyuékhoz. Ő meg az ő anyjáékhoz akar menni, pedig hát oda évente maximum egyszer megyünk. Tehát, hogy így, vagy olyasmiken vitatkozunk, hazaállít, azt mondja, hogy nézd, spóroltam, nem tudom én, 15 eurót, hogyan édesem? Hát, mert akciós volt a sör, és egy egész tálcányival megvettem. Igen, hülye gyerek, de 300-at elköltöttél, hogy 15-öt spórolhassál. Mi ebben a spórolás? Vagy ilyesmiken kezdünk ugye vitatkozni, hogy ugye az úgy van, hogy vécézés után kezet kell mosni, étkezés előtt kezet kell mosni. Most, ha WC-ből megyek kajálni, akkor kell-e kétszer, vagy az összevonódik. Ugye egyszer elég, mert hát innen jöttem, de oda megyek. Tehát ilyesmikről, hát ezek egyáltalán nem hülyességek. Belülről nagyon gyakran tényleg úgy érezzük, hogy olyan csodálatos volt a kapcsolatunk, most meg hülyeségeken vitatkozunk, ezek nem hülyeségek. Ezek a hátralévő életünk közös szabályrendszerének az alapjait fektetjük le ilyenkor. Ezek nagyon lényeges döntések, hogy a mi párkapcsolatunkban, a mi családunkban, amit éppen most alapozunk meg, kérlek, csodálkozzatok rá az érkező eszközökre, aztán utána a figyelmeteket akár vissza is fordíthatjátok ide. Szóval, hogy ilyenkor a családunk alapjait tesszük le, hogy nálunk mi a higiénia, hogy kezeljük a pénzt, külön választjuk-e a pihenés idejét a feltöltődés idejétől, megszenteljük-e a vasárnapot, hogy máshogy öltözünk, megborotválkozunk, az asszony is, és ünneplőbe öltözünk, és együtt elmegyünk valamiféle szakrális élménnyel gazdagodni. Szóval ezek nagyon-nagyon lényeges szempontok, és a párkapcsolatnak ez az időszaka, erre való, így van beállítva, ez nem úszható meg. Csak a korábbi csodálatos időszakhoz képest, ez tényleg ijesztő. Ilyenkor gyakran azt mondjuk, hogy jaj, bébi, ne vitatkozzunk már, inkább gyere nézzünk Netflixet. Vagy az egyébként sokkal károsabb, mint hogyha tényleg megvitatnánk. Sőt, ha belegondoltok, ilyenkor nem csak magukat, a konkrét szabályokat vitatjuk meg, hanem azt is, hogy azt is ilyenkor alakítjuk ki, hogy mi hogyan vitatkozunk. És ez nagyon lényeges lesz a hátralévő 40-50 évben, hogy kialakítottunk-e egy olyan vitakultúrát, amiben igazán lényeges kérdéseket, mint például a fokrémes tubus, vagy később majd, hogy melyik óvodába menjen a gyermek, milyen középiskolába, vagy hogy hova menjünk nyaralni, ezek nagyon lényeges kérdések lesznek a családunkban. Ezeket úgy meg tudjuk beszélni, ha kell, akkor vitatni, hogy különösebb sérülések adása és kapása nélkül legyen egy olyan eszközünk, hogy figyelj, nekem ez ezért fontos, nekem meg ez azért, gyere, akkor keressünk valamiféle kompromisszumot, vagy még klasszabb egy ilyen asszertív megoldást. Te tengerhez akarsz menni, én meg a hegyekbe, akkor menjünk el a Járda-szigetekre, vagy a Langerhans-szigetekre, vagy menjünk el egy olyan helyre, ahol így a hegyek beleérnek a tengerbe. Ugye mondjuk Korzikára, és akkor így ugrok egyet, akkor tenger, mászok egy kicsit, fönn vagyok 2000 méter fölött. Mint amikor jöttök le a Gerlach-falvi csúcsról, akkor ott van egy nagyon klassz tó, amiben fejes lehet ugrani, jéghideg, 4 fokos szokott lenni. Nagyon borzongató, mondjuk a Gerlach után minden jól esik. Szóval, hogy ilyen helyeket érdemes választani, és akkor ott lehet jókat fürdeni, meg kirándulni. Szóval ez a differenciáció időszaka, tulajdonképpen ez a párkapcsolat fundamentumát ilyenkor tesszük le. Sőt, lélektani értelemben még valami nagyon lényeges dolog történik meg. A szimbiózisban lelkileg egyek vagyunk. Nem is érdekel bennünket, hogy külön legyünk, nem is nagyon szeretünk olyankor ugye külön tölteni időt, mert a közös pontok a lényegesek. A differenciációban a párkapcsolat átalakul két érett, önálló, autonóm, identitással bíró személy kapcsolatává. Eddig egyek voltunk, most meg te vagy, és én vagyok, és tudom, hogy mi köt össze, azt is tudom, hogy mi választ el, de azt is tudom, hogy ami összeköt, az értékesebb számomra, mint ami elválaszt. Azt hiszem, hogy az elköteleződésről hozott felelős döntést ennek az időszaknak a birtokában tudjuk igazán megtenni. Hát a szimbiózisban persze vele akarok élni, hát az egyik felem. Mindenképpen őt akarom. Igen, igen, igen. Amikor már pontosan tudom, hogy mi az, ami könnyű vele, mi az, ami esetleg nehéz, mi az, amiben különbözünk. Ő a Rózsák terei templomba akar menni, mi meg közelebb van a Császár András utca sarkán lévő, én meg oda mennék. Na hát ez nagyon borzalmas. De ha ez nem elválaszt bennünket, hanem inkább összeköt, egyszer ide megyünk, egyszer oda, stb. Stb. Ez a differenciáció után tehető meg. Ebben az időszakban tudunk ugyanis fölkészülten és hitelesen, őszintén és megalapozottan válaszolni azokat a kérdésekre, amiket ugye a elköteleződés kimondásakor a pap föltesz nekünk. Mert ott nagyon komoly kérdések vannak, legalább 4 kérdést föltesznek, és igennel kell mondani, meg ilyen megelégszem, meg elfogadom, meg nagyon kemény kérdés, és még esküt is kell rá tenni. Szóval, hogy ezekre a kérdésekre a differenciáció közben vagy után tudunk igazán válaszolni. Szóval, ha oda juttok a párkapcsolatotokban, akkor a kezdeti ijegység után emlékezzetek a szavaimra, és bontsatok egy pesgőt. És örüljetek! Szintet lépett a kapcsolatunk. De jó, hogy végre vitatkozunk. Tartsatok egy nagy ünnepet, jól veszekedjétek meg, hogy hova mentek megünnepelni, de pontosan ez lesz a lényeg. A legtöbb pár nagyon ügyesen néhány hónap, vagy legfeljebb 1-2 év alatt megoldja ezt az életfeladatot, kialakítja a szabályokat, megbeszéli az igazán lényeges dolgokat, hogy nálunk mi számít, meg mi az, ami kevésbé lényeges, mire szeretnék a pénzből áldozni, és mi az, ami talmi, amire semmiképpen, és ennek a birtokában lehet ugye könnyen elköteleződni, meg gyermekeket vállalni, mert ez már egy felelős döntés. Utána, ha ezt elvégeztük, ezt az életfeladatot, eljutunk az úgynevezett gyakorlás időszakába, ami a párkapcsolat életének a leghosszabb időszaka, ugyanis a azt mondtam, a szimbiózis az 2-4 év, a differenciáció pár hónap, max. 1-2 év, tehát maximum a 6. évnél járunk, már esetleg gyermekeink is vannak, és a gyakorlás ez az aktív életszakaszunk lezárulásáig tart, esetenként évtizedekig. Ebben az időszakban a párkapcsolat mellé rendelődik mindaz, ami feladatunk a külvilágban. A hivatásunk, a karrierünk, a gyermekeink, a barátaink, idősödő szüleink, a hobbink, mindenféle, ami a külvilágban életfeladat, hogy gyarapodjunk anyagilag, szellemileg, érzelmileg, spirituálisan mindennek megteremtsük az alapjait. Ilyenkor mindenki dolgozik, mész, csinálod a dolgodat, én is megyek, megbeszéljük, hogy este találkozunk, hoztál kiflit, nem hoztál, miért nem hoztál, nem baj, lemegyünk együtt, szerzünk, stb. Vagy te addig leviszed a kutyát, én meg hozok kiflit. Tehát, hogy ebben az időszakban végezzük az életfeladatunkat, a párkapcsolat ilyenkor, úgy is szokták mondani a mifelénk a pszichológiában, hogy érzelmi feltankolásra való. Nagyon jó este hazamenni, Szia édesem, milyen napod volt? El nem mondd, mert nem vagyok rá kíváncsi. A kérdés a lényeg. Ezt nem én találtam ki, egy kliensem mondta egyszer, hogy neki az a lényeg, hogy minden este megkérdezze a párja, hogy milyen napod volt édesem. Ő nem akarja elmondani. A párja se annyira kíváncsi. A kérdés a lényeg. Ez az egymásból való érzelmi feltankolás, ez a szevasz, megismerlek, veled lakom, kíváncsi vagyok rád, hogy vagy, stb. Stb. Ölelkezünk egy picit, érzelmileg föltankolunk, másnap aztán mindenki megint megy a dolgára, csinálja, ami, hát te mit csinálsz, meetinget tartok a lengyeleknek, nagyon jó, én meg velembe megyek, tudod, kedves fiataloknak előadás, majd este fele találkozunk. Szóval ez a, mindenki csinálja az élet feladatát. Hát igen. A külvilágban azonban nem csak kiváló karrier lehetőségek, nagyszerű barátok és remek hobbik várnak ránk. Ebben az időszakban éri a párkapcsolatot több külső kihívás. Bizonyos dolgok, a számítógép, a hobbi, a karrier, vagy esetleg a csinos szomszédasszony libbenő szoknyája, ahogy így a bokája kivillan, esetleg átmenetileg érdekesebbé tud válni, mint a párom. Ilyenkor lesz feladatom válaszolni arra a kérdésre, hogy ez fontosabb, vagy az az életszövetség, amire igent mondtam. Ez néha nagyon nem könnyű. A klienseink döntő többsége ilyenkor jön el terápiába, ilyenkor segítünk nekik felelős döntést hozni arról, hogy nem az érzelmeinkért vagyunk felelősek, hanem azért, hogy mit kezdünk velük. Mindenféle érzelmi sodródásba belekerülhetünk, mert nagyon-nagyon sok inger ér bennünket folyamatosan, annyi minden érdekes. Tudjak igennel válaszolni, igen, de a párkapcsolatom, a házasságom, a szövetségem, a családom az értékesebb számomra, mint az, hogy mindenképpen minden számítógépes játékot lejátszak, mindenhova elmenjek, vagy minden szomszédasszonyt meglapogassak a meglapogatható felületeken. Szóval ilyenkor azért van, minden házasság életében szokott lenni néhány ilyen kihívás. Ha oda juttok, megint emlékezzetek a szavaimra, és ne megijedjetek, csak emlékezzetek, hogy bizony-bizony ez ilyenkor feladat. Ezen érdemes átesni, olyan, mint az influenza. Ha ezt is megoldottuk, akkor a párkap, kirepülnek a gyerekeink, nyugdíjba megyünk, eljutunk a újra közeledés életszakaszához, ugyanis ugye eddig neveltünk három közepesen hülye gyereket. Hát csak lediplomáznak, csak elköltöznek. Ugye ingünk atyánk ráment, hazánkban már itt az óhazában van egy hárombetűs heti lap, a nevét nem mondjuk ki, az minden évben leközli egy gyermek költségét a születésétől a diplomáig. Mit gondoltok, mennyi manapság? Mennyibe van egy gyerek? Euróban. Aha, az mennyi az? 40 millió forint? Vagy 4 millió? Segítetek számolni? Az 4 millió? Akkor srófoljuk egy kicsit följebb. Bizony. Hát, 100. Itthoni árakat tudok mondani, körülbelül 40 misi egy gyerek a születésre. Ebben minden benne van. Minden benne van a keresztelőnél vásárolt ajándékoktól kezdve az orvosnak juttatott mindenféle jattól, a gyerekpszichológusig az lesz a legdrágább, hallott, hogyha rendesen nagyon traumatizáltuk a gyereket, onnantól a diplomáig, ugye az 40 misi ide, azonnal hát ez egy hetes BMW ára, vannak, akik esetleg azt a döntést hozzák meg, hogy hát egy hetes bömbi jobban húz, mondjuk többet fogyaszt, mint egy gyerek százon, az is igaz, de hogy... Vannak azért ilyen racionális döntések. Summa summarum, ezek a gyerekek, tehát akikre egy ház árát belepakoltuk, csak kirepülnek, vállalnak sajátot, aztán csinálják a maguk dolgát, lehet rajtuk kacagni, hogy éppen elrontják ugyanazt, amit mi is elrontottunk annak idején. Jaj, de jó, átadtuk nekik a magunk megoldási képtelenségét, nagyon mókás, kirepülnek, és akkor egyszer csak leesik a tantusz, hogy ott maradunk ketten. Eddig a hétköznapok rutinja jól lekötött bennünket meg ezzel a három vagy négy vagy x, n plusz x számú gyermekkel. Volt egy csomó feladatunk, mindig adtak, hát kamasznak, fiatal felnőttnek az a dolga, hogy foglalkoztassa a kedves szüleit. Szóval mindig volt feladat, most meg 7/24-ben egymással érdemes lenni. Hát a világ minden keresztlejtvénye nem elég ahhoz, hogy mivel fogjuk kitölteni. Ez a rengeteg energia, meg felszabaduló anyagi eszközök, amit eddig a gyermekeinkre áldoztunk, azt most tényleg együtt. Ez az időszak a legjobban összerakott házasságot is képes kibillenteni az egyensúlyából, általában néhány hónapra, esetleg egy-két évre, amíg az idősödő házaspár megtalál egy új egyensúlyt, kialakítják az együttműködésnek egy teljesen új módját, ahogy nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon nagy az egymásra utaltság, és találunk olyan életfeladatokat, karitatív szervezetekben, vagy ifjúságnak átadjuk az értékeinket, amivel értéket is tudunk teremteni, meg a magunk idejét, energiáját is lekötjük. Na, ha ezt is megoldottuk, már pedig a párok többsége megoldja, akkor valamikor 80 és a halál között az aranyalkony idősek otthonában eljutunk az érett párkapcsolatig. Itt szoktam megkérdezni a kedves hallgatóság, hogy tessék mondani, nagyon jól hangzik, de így nem lehetne, hogy ezt az egész hóbelevancot így letudjuk egy ilyen gyors talpalón. Manapság, tudjátok, nagyon divatosak ezek az ilyen villámgyors felkészülés. Múltkor olvastam, párkapcsolati coachnak is 3 hétvége alatt ki lehet tanulni, mert mindenre vagy azt mondod, hogy igen vagy nem, és akkor ezzel már sokat segítettél, vagy minden félével lehet találkozni, ezek a instant, ugye a SMS hosszúságúra rövidített kötelező irodalmak, ezek is nagyon nagyot mennek, mert hát ezt nem fogom elolvasni, de hogyha le van írva, hogy háború és béke, össze van foglalva, az oroszokról szól, megvan, olvastam, kész, minek itt ennyit bonyolítani. Szóval, hogy nem lehet, hogy így letudjuk egybe az egészet, és akkor az egész életünket az életpárkapcsolatban töltjük el? Nem lehet. De kár is lenne. Az egyéni életút, a párkapcsolati életút és a családi életútnak is pont az adja a savát, borsát, hogy végig megyünk ezeken az életfeladatokon. Minden egyes életfeladattal ott küzdünk meg, ahol az így be van építve. Ugyanis ezek egymásra épülnek, ha itt feltankoltunk érzelmi élményekből. Az végig kísér bennünket az egész életen. Ha itt szerencsésen kialakítottunk egy jó szabályrendszert, egy működőképes vitakultúrát, az rendelkezésünkre fog állni itt is, meg itt is, meg itt is, mindvégig. Ha a gyakorlásban megtaláltunk egy megfelelő egyensúlyt a kapcsolati és családi életünk, meg a külvilágban betöltött szerepeink, hivatásunk, karrierépítés, barátaink, hobbink, meg társadalmi szerepvállalásunk között megtaláltunk egy egyensúlyt, akkor az is elkísér bennünket, és föl leszünk arra készülve, hogy ilyen nagy életváltásokat elvégezzünk. Hát és közben lejárt az időm, úgyhogy a párkapcsolat és idő összefüggéseiről pont itt lesz jó befejeznem, hogy adjunk időt még arra, hát ha merült föl kérdésetek, vagy valamit nem hisztek el nekem, maradjunk annyiban, hogy az, hogy hogyan tekintünk ezekre a változásokra, hogy erre ijesztőként tekintünk, hogy azt a mindenit, mennyi életfeladat. Képzeljétek, volt egyszer egy kliensem, fiatal felnőtt nő, azt mondta, ő nem kezd bele egy párkapcsolatba, egybe se, mert lehet, hogy annak egyszer vége lesz. És ha egyszer vége lesz, az fájni fog. Úgyhogy ő inkább bele se kezd. Hát ez olyan, mint ha azt mondanám, én föl nem mászok a krivánra. Mert meredek. Főleg a teteje. Vagy a lengyel oldalon a kocseleszre, ha arra jártok, mindenképpen mászatok föl. Ott az utolsó 5 fellépés, az tényleg eléggé kitett. Mondhatnám azt, hogy én föl nem megyek. Koszos leszek. Izzak. Hát föl szoktunk menni. Kívánom nektek a kedvet és az erőt mindahhoz, hogy végig menjetek ezen az úton. Emlékezzetek rá, hogy a szintlépés, ez lehet, hogy először ijesztő, de utána ott az ideje, hogy pezsgőt bontsatok. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő és igazán kitartó figyelmet. Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, de nincs ráadás szám, nem fogok jazz standardeket énekelni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, vigyétek magatokkal ezeket az üzeneteket. András.